Először egy módszertani kérdéssel, hagyj kezdjük, tanár úr, hogy lehet adatok nélkül prognózist készíteni a népszámlálási adatok vallási tekintetében, úgyhogy még nem ismerjük a népszámlálási adatok vallási részleteit?
Végül is minden prognózis bizonyos mértékig sötétben tapogatódzik, mert a valóságnál senki se lehet okosabb. Magyarországon a népszámlálási kérdőívekbe a vallási hovatartozásra vonatkozó kérdés az benne van tulajdonképpen az első népszámlálás óta, ami valamikor a 19. század vége felé volt, és aztán utána volt egy hosszú megszakítás, majd pedig 91-ben, amikor újra indult a vallással kapcsolatos szabad beszéd Magyarországon, akkor a népszámlálási kérdőívbe újra lett a felekezeti hovatartozást firtató kérdés. Mivel már 91-ben volt egy, aztán 10 év múlva, 2001-ben, aztán 10 év múlva, 2011-ben, ez 3 adat, és ebből a 3 adatból statisztikai eljárással nem nehéz megjósolni, hogy ha ebben a 3 adatfelvételi időpillanatban mik voltak a felekezeti odatartozás arányai, akkor ebből lehet következtetni, hogy mi lesz 2022-ben. Ez egy sima, egyszerű statisztikai eljárás, egy trendvonalnak a húzása, semmi más. Tehát ehhez nem kell nagy tudósnak lenni, ehhez nem kell a statisztika tudósának sem lenni, hanem egyszerűen ez csak egy egyszerű számítás. Ami a dolgot bonyolultabbá teszi, az a következő. Először is az ezt megelőző népszámlálás idején mindenkit, engem is nagyon megdöbbentett, hogy milyen sokan voltak a válasz megtagadók. Majdnem 30%, majdnem minden harmadik ember nem akart válaszolni arra a kérdésre, hogy melyik felekezethez érzi közel magát, vagy vallási közösséghez. És akkor erről több szakmai fórumon is folyt vita és tanakodás, hogy mi lehetett ennek az oka, és hogy vajon azok, akik nem akartak válaszolni 2011-ben, azok mit válaszoltak volna, ha válaszoltak volna. Igen ám, de most, amikor nem csak a magyarországi adatokat vettük alapul, hanem alapul vettük mindazon környező országnak a népszámlálási adatát, amelyek szintén 91-től kezdve minden 10 évben, amikor népszámlálás volt, rákérdeztek a vallási hovatartozásra, így már sokkal több adatunk lett, és ekkor vettük észre azt, hogy Szlovákiában is 2011-ben nagyon lecsökkent azok száma, akik válaszoltak, és nagyon megnövekedett azok száma, akik nem válaszoltak. Nálunk 3-szorosára növekedett 2011-ben, Szlovákiában pedig 2-szeresére. Így aztán még többet kellett gondolkodni azon, hogy azok a válaszok, amiket mi erre a problémára találtunk 10 évvel ezelőtt Magyarország vonatkozásában, hogy vajon a kollégák milyen válaszokat találtak Szlovákia vonatkozásában, és hogy a trend a 10 évenkénti népszámlálásban a vallási hovatartozásra vonatkozó trend az mennyire kis kilengésű ívet ad, vagy mennyire nagy kilengésű ívet ad. Ez azt tette lehetővé, amikor jobban utána néztünk ennek, és utána számoltunk, hogy meg tudtuk növelni a környező országok adatainak bevonásával az előrejelzésnek a pontosságát. És ha szabad mondani így a módszertan vonatkozásában, akkor még egy eljárást alkalmaztunk, ez pedig az, hogy mivel az előző népszámlálási adatok a környező országok mindegyikében már rendelkezésre állnak, tehát a 2021-es adatok Ausztriában, Horvátországban, Csehországban, Szlovákiában már rendelkezésre állnak, ezért a becslés pontosságát mérni lehetett azzal, hogy elvégeztük a becslést a többi országra, és a meglévő adatoknál, adatok segítségével ellenőriztük, hogy vajon a statisztikai becslés, tehát a trendvonal, az milyen mértékben találja el azt, ami aztán tényleg a végeredmény lett 10 évvel ezelőtt, illetve 1 évvel ezelőtt ezekben a környező országokban. Ennek alapján aztán a különböző számolási eljárásaink közül és a különböző adatbevonási döntéseink közül kiválasztottunk egyet, ami nem meglepően az lett, hogy ha az összes ország adatait vesszük figyelembe, akkor Magyarországra vonatkozóan is feltehetően a legpontosabb, vagy a legközelebbi, vagy mondjuk így egy optimális becslést tudunk adni.
Nem kételkedem a tudományosságban, amit most ön elmondott, csak hagyd tegyek hozzá egy szempontot, hogy mivel társadalomtudományról beszélünk a vallástudomány esetében, nem fordulhat elő, hogy valami nagyon más jön ki? Tehát, hogy egyszerűen az emberek az elmúlt 10 évben mondjuk vallásosabbak lettek, nyitottabbak lettek a spiritualitásra, tehát ez elképzelhetetlen, hogy mondjuk többen válaszolnak és többen vallják magukat vallásosnak?
A prognózis az nem az elképzeléseinkre vonatkozik, hanem ezekre az adatokra és a korrekt statisztikai elemzésekre vonatkozik. Természetesen minden elképzelhető, tehát mi egyáltalán nem vagyunk biztosak abban, hogy tényleg így lesz, de abban biztosak vagyunk, hogy azokkal a módszerekkel, amelyekkel számoltunk, így lehetett a leginkább valószínű, statisztikai értelemben, a leginkább valószínű eredményt prognosztizálni.
Oké, akkor beszéljünk a prognosztizált eredményről. Kezdjük egy ilyen nagyon egyszerű kérdéssel, aztán részleteiben is merüljünk el a prognózisban. 50% alá csökkenhet önök szerint ezzel a módszerrel prognosztizált adatok szerint a magukat kereszténynek vallók száma Magyarországon 2022-ben?
Egy kicsit pontosítani kell a kérdést, ugyanis a népszámlálásban a vallási hovatartozás kérdése az arra vonatkozik, hogy ki melyik felekezetnek a tagja, illetve hogy egyáltalán tagja-e. Mi a számításunkban nem tettünk különbséget semmilyen vallási felekezet között. Nem a keresztényeket számoltuk, hanem azokat, akik azt mondták, hogy tartoznak valamilyen felekezethez, akik azt mondták, hogy nem tartoznak, és akik nem nyilatkoztak. Ezt a 3 kategóriát számoltuk csak. Aztán hát úgy zárójelben mondom, hogy azóta persze kiszámoltuk a nagyobb felekezetekre vonatkozó esélyeket is, de ezekről még nem nyilatkozhatok.
Akkor felteszem így a kérdést, ahogy tud rá válaszolni, a magukat valamilyen egyházhoz tartozónak, vagy vallási közösséghez érzőnek tartozók aránya, az eléri az 50%-ot a prognózis szerint, vagy nem?
3 lehetséges szenáriót dolgoztunk ki, és mindegyik szenárió azt mutatta, hogy 50%-nál lejjebb lesz. A legoptimálisabb szenárió, ami az elmúlt 30 év nemzetközi trendjei alapján, tehát a felsorolt országok trendjei alapján lett kiszámolva, az 46%-ra tagsálja azt, akik azt fogják válaszolni, illetve hát tulajdonképpen már válaszolták, mert a nagyon sok kérdője már ki lett töltve, hogy tartoznak valamelyik felekezethez. És hogyha csak az elmúlt 10 év trendjeit vesszük figyelembe, vagyis tehát az előző és a másodelőző adatokat, és annak alapján számoljuk a valószínűséget, akkor 2% a 1,5%-kal kevesebben prognosztizálhatók, akik azt mondják majd, hogy tartoznak valamelyik felekezethez. És hogyha pedig a korábbi népszámlálás trendje alapján csak a magyarországi adatokat vesszük figyelembe, akkor tekintettel az előbb mondottakra, hogy milyen sokan voltak a válasz megtagadók, akkor az a brutális eredmény jön ki, hogy csak 23% mondja, hogy tartozik valamilyen felekezethez. Egy másik fontos dolog is van, hogy értsük jól az adatokat, illetve hogy ennek az egész számolásnak mi a lényege, az pedig az, hogyha arra koncentrálunk, hogy hogyan változik a nem válaszolók és a felekezethez nem tartozók aránya. Ugye, ahogy mondtam az előbb, erről nagyon sok vita volt, hogy vajon akik nem akartak válaszolni, azok miért nem, illetve hogy azok tartoznak-e valamilyen felekezethez. És akkor elviekben elképzelhető lenne az, hogy most, akik nem válaszoltak 10 éve, azok most válaszolnak, és azok közül sokan lesznek azok, akik tartoznak valamilyen felekezethez. A számításaink szerint azonban nem így van, hanem valószínű, hogy ha a nem válaszolók válaszolnak, akkor a nem válaszolók valószínűbb, hogy azt fogják válaszolni, hogy nem tartoznak valamilyen felekezethez, és nem azt, hogy tartoznak. És ez az arány, a nem tartozók aránya Ez úgy néz ki, hogy ha a legvalószínűbb verzió, tehát a nemzetközi összehasonlítás alapján számolt verzió jön, akkor 22% lesz, 22,8% lesz az, aki kifejezetten mondja, hogy ő nem tartozik semmilyen vallási közösséghez, és 31% nem fog válaszolni. Ha a másik feltételezésre alapozunk, amikor 44,4% lenne, aki tartozik felekezethez, akkor viszont az jön elő, hogy 31% mondja azt, hogy nem tartozik, és 24,5 nem akar válaszolni. Vagyis ez azt jelenti, hogy a nem válaszolók közül, akik most majd a feltételezéseink szerint válaszolnak, azok a trendek alapján inkább azt fogják válaszolni jelentős mértékben, hogy nem tagjai a felekezetnek. És nem csoda, hogy a harmadik verzió, amit az előbb brutálisnak neveztem, ahol különösen nagy jelentősége van a számításban annak az elemnek vagy adatnak, ami a 2011-es népszámlálási eredmény, vagyis ahol nagyon sokan nem válaszoltak, ott nyilvánvaló, hogy most több mint a fele a prognózis szerint oda tartozik majd, hogy nem válaszol, és 20%, 21,4% mondja majd azt, hogy nem tartozik felekezethez.
Ön szerint, ha így lesz, hogy azok, akik mégis válaszolnak, akik mondjuk korábban azt mondták, hogy nem válaszolnak, és ők válaszolnak, és azt mondják, hogy nem tartoznak vallási közösséghez. Mi történt az elmúlt 10-11 évben, ami miatt ez a hezitáló állásponttal, talán nem merem azt mondani, hogy nem tartozok, mert nem tudom, anyukám, nagymamám, dédnagymamám, meg a templom, megkereszteltek, ezért mondjuk nem válaszolok, mert talán én se tudom, hogy mi a viszonyulásom álláspontból, eljutnak az emberek oda, hogy azt mondják, hogy nem tartozom.
Valószínűleg nem erről lesz szó, hogy megváltozott a valláshoz való hozzáállása azoknak, akik 10 évvel ezelőtt nem akartak válaszolni, hanem inkább arról van szó, hogy eleve is azok között, akik nem akartak válaszolni, illetve nem válaszoltak a múlt népszámlálás idején, ha most válaszolnak, akkor egyszerűen csak kinyilvánítják azt, ahogyan eddig is viszonyultak.
De mivel nem kötelező válaszolni a vallási kérdésre, ezért most is megtehetnék, hogy nem válaszolnak. Tehát ön kutatóként, társadalomtudósként érez különbséget, hogy mi történhetett 10 év alatt abban az emberben, egyben is ebben a társadalmi halmazban, aki most azt mondja, hogy 10 éve is valójában nem tartoztam, de most meg is mondom.
Itt tulajdonképpen ugyanazt a vitát és tanakodást fogjuk majd elkezdeni, ha már meglesznek az adatok, mint amit 10 évvel ezelőtt lefolytattunk. Ezek nagyon gazdag, gondolatgazdag viták voltak, és nem az volt a cél, hogy egymást meggyőzzük a kollégákkal, hanem az, hogy föltárjuk a lehetséges válaszoknak a sokféleségét. Nagyon sok nemzetközi elmélet is van arra nézve, hogy hogyan változik a felekezeti tagság egész Európában, vagy tulajdonképpen az egész világon. És igazából van egy tendencia, amely a nagy intézményekbe vetett bizalom csökkenését mutatja. És amikor nagy intézményről beszélek, akkor beszélhetek a bankokról, a tőzsdéről, a kormányról, a sajtóról, az iskolarendszerről, az egészségügyi ellátásról. Tehát ezek a nagyon nagy társadalmi intézmények. És az ezekbe vetett bizalom az csökken. És így tulajdonképpen nem meglepő, hogy csökken a nagy vallási közösségekbe vetett bizalom is. Egy másik felvetés, ami a Grace Davy brit vallásszociológára vezethető vissza, aki azt mondja, hogy a vallásosságnak a jellege változik, és nem a vallásosságnak a szintje. Ő azt mondja, hogy a believing, a valamibe való hit, az nem csökken radikálisan Európa országaiban, és így Magyarországon sem, hanem a belonging, az odatartozás csökken. Vagyis akkor, amikor vallásosságról beszélünk, mondja ő, akkor egyáltalán nem csak a nagy vallási intézményekhez való odatartozást kell vizsgálni, hanem vizsgálni kell az Isten hitet, a túlvilágba vetett hitet, a halál utáni életre vonatkozó hitet, vagy a vallási igazságok érvényességét a modern világban, és így tovább. Ez is egy megközelítési lehetőség, amelyik lehetőséget ad arra, hogy azt mondjuk, hogy jól lehet, csökken Magyarországon is az egyház tagoknak a száma, de a vallásosoknak a száma az változik, vannak olyan mutatók, ami szerint csökken, és vannak olyan mutatók, ami szerint pedig növekszik. Az istenhit például a szociológiai kutatásokból tudjuk, nem a népszámlálásból, az istenhit az növekszik, míg a templomba járás gyakorisága az csökken. Tehát van itt a vallási mezőre vonatkozóan egy tulajdonképpen egy lassú átrendeződés, ahol a személyes döntésekre alapuló vallásosság többet számít egyre több ember számára, mint a hagyományoknak a követése és az intézményekkel való együttlépés.
Ugorjunk vissza a kérdésfeltevéshez. Ön szerint, mint tudományban dolgozó, kutatásokat előkészítő, tervező embertől kérdezem, vagy ilyen szempontból is kérdezem, máshogy kellene mondjuk a következő népszámláláskor föltenni vallásra vonatkozó kérdést? Tehát a felekezet mellé érdemes lenne behozni, hát elég nehéz lenne megfogalmazni, hogy mit, de hogy mondjuk ön hisze Istenben, vagy hisze a valamilyen transzcendens, vagy van-e spirituális lelki élete? Tehát kellene valami kérdés, ami túlmutat a felekezeteken ön szerint?
Hát nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ez alkalmat ad elmondani valamit, amit sajnos nem sikerült eléggé hangsúlyozni az elmúlt egy-két évben, sem nekünk, a szakma képviselőinek, sem a KSH népszámlálásért felelős, kiváló, tényleg kiváló kollégáinak, hogy mit jelent a kérdés, és mire való a népszámlálás. A népszámlálás egyáltalán nem való arra, hogy kiderüljön, hogy ki mit hisz. Több okból nem való, erre egyrészt nem való a magyarországi népszámlálási hagyományok miatt. A népszámlálás ugyanis kifejezetten és tisztán és semmi másra nem kíváncsi, csak a felekezeti hovatartozásra. Ez egy örökség. Annak a korszaknak az öröksége, amikor még minden anyakönyvbe szerepelt, hogy ki melyik felekezetnek a tagja. És a felekezeti hovatartozás az ugyanolyan jelentős és ugyanolyan evidens kérdés volt, mint például az anyanyelvre vonatkozó, vagy az állampolgárságra vonatkozó. Csak aztán ugye nagyon-nagyon megváltozott a világ több lépésben is, és ma a vallásról, a közbeszédben az emberek úgy gondolkodnak, hogy a vallás az az, amit hisznek, és kevésbé gondolnak arra, hogy a vallás az az, ahova tartoznak. És nem sikerült eléggé elmagyarázni Magyarországon, zárja be Magyarországon sem, más nyugat-európai országban sem, hogy amikor azt kérdezzük, hogy vallása, akkor egyáltalán nem érdekel bennünket a vallási meggyőződés. Az érdekel, hogy az illető megvan-e keresztelve, és ha igen, akkor melyik vallási közösségben, vagy be van-e jegyezve, vagy belépette, vagy tagja-e bármilyen nagyobb vagy kisebb vallási közösségnek. Itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy ezért érthető, és egyben ezért hihetetlenül téves a Magyar Ateista Szövetségnek a nagy kampánya, amire sokat is költöttek ráadásul, ahol úgy kampányoltak, mint a nagyegyházak. Valld meg, hogy ateista vagy. A nagyegyházak meg úgy kampányolták, valld meg, hogy hívő vagy. Holott a népszámlálás kapcsán egyáltalán nem kell megvallani semmit. Azt kell elmondani, hogy melyik felekezethez tartozik az illető, amiről a néhány kisebb vallási közösséget leszámítva nem is tehet, hogy oda tartozik, tehát arról a szülei tehetnek, vagy a nagyszülei. Így tehát az ateista barátaink közül is sokan, különösen az idősebb generáció feltételezhetően, ha korrektül értette volna, hogy a népszámlálás mire kíváncsi, akkor bejegyezte volna, hogy református, mert a reformátusok között többek ateista van, mint a katolikusok között, és vagy katolikus, vagy baptista, vagy hasonló. Tehát ez egy óriási nagy félrecsúszás, nagyon érthető, tehát nem akarok senkit se bírálni, nagyon érthető, de mégis egy félrecsúszás. És ez az oka egyébként annak, hogy számos ország Európában eldöntötte, hogy kiveszi ezt a kérdést a népszámlálás kérdőívből. Én ezt borzasztóan sajnálnám, ha Magyarországon is így lenne, mert a népszámlálási adat az összes többi területre nézve is az a mérce. Utána az összes többi kutatást, amit végeznek, akár gazdaság, akár lakhatás, városiasodás és így tovább, az mind-mind az eredményeit annak kapcsán, vagy ahhoz viszonyítva tudja súlyozni, hogy a népszámlálási adatok mit mutatnak. És ez így van a vallásszociológiai kutatásoknál is. Tehát én nagyon-nagyon sajnálnám, hogyha kikerülne, de lehetséges, hogy most, amikor majd azzal fognak találkozni a legnagyobb vallási közösségek vezetői, hogy a felénél kevesebb ember tartozik, vagy vallotta meg, hogy vallási közösséghez tartozik, akkor lehet, hogy úgy fogják érezni, ami nem helytálló érzés, de megérthető, lehet, hogy azt fogják érezni, hogy ez egy blamázs. Blamázs a nagyegyházak aktivitására nézve, és ezért jobb, ha legközelebb már nem is kérdezik ezt, mert akkor így majd meg lehet úszni 10 év múlva, hogy még nagyobb legyen a blamázs. Ez, újra mondom, annak a alapvető és rosszul vagy nem elég jól kezelt félreértésnek az alapján fogalmazható csak meg, hogy itt az derül ki, hogy milyen az országnak a vallásossága. Nem, itt egyáltalán nem derül ki, hogy milyen az ország vallásossága. Itt az derül ki, hogy akik válaszoltak, azok milyen arányban melyik vallási közösséghez tartoznak.
Gondolom kutatóként is aggasztaná, hogyha eltűnnének az adatok, mert ez egy összehasonlítható adat. 10 évente tudom mihez viszonyítani, tehát ha itt hátralépünk 3-at, akkor ez egy olyan adat, amiből lehet dolgozni, nem? Tehát ezért is lenne kár talán, ha ez kikerülne.
Igen. Nagyon nagy veszteség. Egyébként azért is nagyon nagy veszteség, mert egyáltalán nem csak az egyházak képviselőinek, vagy a vallási közösségek híveinek, követőinek érdekes az, hogy az országban hányan tartoznak valamilyen vallási közösséghez. És jó, most lehet, hogy vagy valószínűen 50%-nál kevesebb lesz. Mert azért, bocsánat, a magyar lakosság 40%-a is 4 millió ember. Tehát 4 millió ember számára az oda tartozás az egy valóság, amit meg is vall, akkor az nem jelenti azt, hogy ezt a tényt bárki figyelmen kívül hagyhatja, legyen gazdasági szakember, legyen várostervezési szakember, legyen politikus szakember. Ez olyan tény, amit figyelembe kell venni. Még ennél sokkal kisebb arányú a lakosságban, ennél sokkal kisebb arányban meglévő csoportokat is figyelembe kell venni.
Igen, csak ez az 50%, ez tulajdonképpen valószínűleg én is, rám is hatott mondjuk az ateista kampány, illetve olyan, szerintem ebből a kampányból kiindulva olyan kommentek az interneten, akik szinte szurkoltak azért, hogy 50% alá kerüljenek a keresztények Magyarországon, mert hogy akkor el lehet mondani, hogy ez már nem egy keresztény ország, és akkor lehet egy csomó mindenre mutatni, hogy ez nem lehet, vagy nem kellene ezek fejlesztéseket, egyházak támogatását működtetni. Legalábbis én ezt olvastam ki a kommentelőkből, hogy ezért szurkolnak ezért, de amit most mondott, ezzel szembe megy, mert attól még mindig lesz mondjuk 4 millió ember, akinek fontos a vallás.
Hát vagy legalábbis aki megvallja, hogy valamelyik vallási közösségnek a tagja, akkor is, hogyha esetleg ő soha nem jár templomba, soha nem morzsol el egy imád sem. Na most egy kicsit a diskurzusról még annyit szeretnék elmondani, hogy az is egy óriási nagy félreértés Magyarországon, hogy az egyházak támogatása az csak a hívőknek szól. Mint hogyha az egyházi iskolába csak hívő gyerekek járnának, mintha az egyházi iskolákban csak hívő tanárok tanítanának, mintha az egyházi tevékenységekben a szociális ellátás vagy bármilyen közhasznú működés során megkülönböztetnék az egyházak, a rászorulók között a hívőket a nem hívőktől. Ez egy félreértés, és nélkülöz mindenféle alapot, ugyanis az összes a közjóért végzett egyház összes tevékenysége a társadalom bármely tagjának szól, és nincs válogatás, nincs vallási szűrő. Szegeden a ferencesek működtetnek egy szegény konyhát, senkitől nem kérdezik meg, hogy tudja a mi atyánkot, vagy volt-e vasárnap misén, hanem azt kérdezik, hogy éhese. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy az is egy óriási félreértés, ami bizonyos értelemben a 40 év kommunizmusnak az eredménye, hogy a magyar társadalom nagy része, sokszor a hívek is úgy gondolnak az egyházra, mint ahogy a Szovjetunió kommunista pártjára kell gondolni, ahol Moszkvában megmondják, hogy mi az igazság, és utána mindenki csak bólogathat, és mint echo ugyanazt az igazságot agy nélkül ismételgetheti. A vallás az éppen az előbb említett trendek miatt, ahol döntésekről van szó és mérlegelésekről van szó, egyáltalán nem egy ilyen visszhangvallás, hanem valamilyen meggyőződésnek a megvallása. És az egyházakról nagyon sokszor az ateista ismerőseinknek vagy kollégáinknak is az az elképzelése, hogy itt egy önkényuralmi rendszer van, egy ideológiai terror és totális diktatúra van. De akik így gondolkodnak, azok egyrészt csak a marxizmus alapján ismerik a vallást és az egyházakat, és valószínűleg semmilyen komolyabb adatfelvételt nem végeztek, elsősorban a nagy egyházakról. Mert hogy vannak Magyarországon is kisebb kultuszközösségek, ahol az illető közösség vezetője valóban diktatórikus, és valóban megköveteli, hogy mindenki úgy gondolkozzon, és úgy beszéljen, és úgy cselekedjen, ahogy azt ő elmondja. De ez egy mérhetetlenül, vagyis tehát nem mérhető módon kisebbség Magyarországon. Egyik nagyobb vallási közösségre sem jellemző ez.
Nem megkerülhető a kérdés szerintem, bár az sok éves beszélgetéseink során talán mindig visszautasítja ezt a felvezetést, de most is ezt fogom megtenni, vagy így fogom felvezetni, hogy ha tanácsadónak kérni egy egyház, vagy az egyházak, vagy mondjuk a legnagyobb magyarországi egyházak, akkor ön ezeknek az adatoknak az ismeretében mit javasolna a nagy felekezeteknek, hogy most hova tovább? Azt értjük, hogy ne hátráljanak meg a 10 év múlva esedékes népszámlálástól, oké. De hogy abban a 10 évben mit tegyenek? Tehát ezt egyszerűen el kell fogadni ezt a változást, ami a társadalomban lemegy, vagy átmegy, vagy az egyházak tehetnének valamit máshogy azért, hogy személyesebbnek érezze egy egyébként magát hívőnek gondoló, érző, tartó ember az egyházában is, hogy ott is lehet személyes hite, és nem csak a kötött szertartást követheti, vagy azonosulhat.
Hát nyilván itt a rádió hullámhosszán az ember nem vállalkozna arra, hogy szakértő javaslatokat tegyen nagy intézményeknek, mert akkor meghallgatják a rádiót, nem jön a felkérés, és nem jön a honorárium. De komolyra fordítva a szót, nem végeztük még el azt a kutatást, ami pedig rendkívül fontos lenne, hogy a népszámlálás vallási kérdésével kapcsolatos nyilvánosság előtt zajló diskurzus milyen fő tematikák mentén zajlott. Nyilván bárki, aki a Facebookon vagy más fórumon megnézi a kommenteket, amikor valamilyen komolyabb vallási eseményről van szó, vagy valamelyik vallási közösségről, vagy éppen a népszámlálásról, akkor van persze néhány téma, ami evidensen előjön. Azok, akik kommentelnek, a döntő többségükben egyáltalán nem értenek sem a valláshoz, sem a vallásszociológiához, sem a népszámláláshoz, de nagyon nagy indulattal visszhangozzák azt, ami a környezetükben asszociálódik a vallás, illetve az egyház szóra. És ezek között nagyon sokan vannak, akik kifogásolják, hogy a magyarországi nagy vallási közösségek, egyházak túl közel vannak a kormánypolitikához. Most én nem akarom megítélni, hogy túl közel vannak, vagy nincsenek túl közel, és nem is akarnék ötletelni, hogy mi lenne egy jobb megoldás, de az kétségtelenül figyelembe vehető és figyelembe veendő, hogy egy ilyen asszociáció, ahol a vallás és a hatalom, illetve a kormány és az egyházak között szoros a kapcsolat, egy ilyen asszociáció, az bizonyos értelemben egy elgondolkodtató, egy figyelembe veendő jel. Nem arra vonatkozik ez, hogy most akkor az egyházak kezdjenek el aszerint cselekedni, ahogyan sokszor egybites kommentelők azt elvárnák, de arról szó van, hogy hogyan lehet egy komolyabb diskurzus trendet úgy elemezni, hogy az a pastorációs tervezésnél és az egyház nyilvánosság munkájának a tervezésénél hát egy kicsit talán jobban figyelembe legyen véve. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy én szerintem nincs semmi oka pánikra, ugyanis a magyarországi vallási közösségek azok nem vakon, és nem csak mondjuk a háború előtti múltra visszagondolva végzik a mai tevékenységüket. És azt látjuk, hogy minden közhasznú tevékenységre Magyarországon, amit egyházi fenntartó kínál, végez, több az igény, mint ami kielégíthető. Vagyis tehát, hogy úgy mondjam, népszámlálási eredmény ide vagy oda, hogyha a vallásról és az egyházi szolgáltatásról úgy gondolkodunk, mint piaci termékről, akkor az a helyzet, hogy a kínálat megtalálja a keresletet, és az egyházak kínálatára nagyobb a kereslet, mint amit ki tudnak elégíteni. Tehát emiatt nem gondolnám, hogy most újra kéne bútolni, újra kéne alapozni a magyarországi egyházak működési elveit, vagy a társadalmi jelenlétüknek a fő csapásait. Nem gondolom. Amivel talán nagyon fontos lenne dolgozni, az, hogy még jobban világos legyen a magyar társadalom számára, hogy az egyházakat nem csak szóba hozni lehet, hanem az egyházakkal szóba állni is lehet. Mert nagyon sokan azt gondolják, hogy az egyházak ilyen elefántcsonttornyok és magas fallal körülvett zárt intézmények, és nagyon sokaknak van, hogy így mondjam, a spiritualitások piacán kérdése, és szívesen találkozna a nagyegyházak spirituális kínálatával is, de megakadályozza az a közvélekedésben elterjedt nézet, hogy a nagyegyházak kínálatával nem lehet szóba állni, mert ott csak a házi nyulak vannak. Ez egyébként is a minden keresztény egyház missziós feladatához hozzátartozik, hogy olyanok számára is megközelíthetővé tegye a hit kincseit, akik nagyon távol vannak. És minél dialogikusabb az alapállása egy egyháznak, minél jobban meg tudja szólítani a távollévőket, annál inkább van esélye annak, hogy a vallási pluralizmus Magyarországon hát boldogítóbb legyen, és kevésbé feszültségekkel teli.
Egy utolsó pimasz kérdést kell még föltennem, és ezt bocsássam meg nekem, tanár úr, újságíróként nem tudom nem megtenni, maximum utasítsa el a választ, ahogy azt előzetesen jeleztem már a beszélgetés közben. Ott van önnél a telefonján az az adatsor, amiben bizonyára ott van az is, hogy a bizonyos felekezetek trendvonala hogyan alakulhat, mivel ez egy református rádió, ahol beszélgetünk, nekem most meg kell kérdeznem, hogy a reformátusok adata hogy állhat. Valahogy úgy kérdezném ezt, hogy 1 millió alá vagy fölé becsülik talán ennyit. Elárulhat a trendvonalból.
Nem tudom fejből az adatokat, és a telefonomon a felekezeti adatok nincsenek rajta. Nem emlékszem. Különösen így számmal nem, tehát hogy az 1 millió az mit is jelentene. Nem emlékszem. Amit inkább ehhez hozzáfűznék az, hogy a következő lépésünk az lesz, hogy megvárjuk az adatokat, és egy nagyobb tanulmányban egyrészt majd megmutatjuk, hogy a becslésünk mennyire volt pontos, megmutatjuk, hogy milyen volt a becslésünk a különböző felekezetekre nézve, és hogy azok a becslések mennyire voltak pontosak. Voltak-e olyan felekezetek, akik a becslésünk fölött regisztráltak tagokat, vagy akik messze alatta, vagy kicsit alatta, és azon kívül pedig be fogjuk mutatni azokat a komponenseket, amik a népszámlálás vallási adatainak elemzésére vonatkozóan a nemzetközi tudományos világban jelen vannak, a környező országban is, tehát Csehországban, Szlovákiában, Ausztriában, Horvátországban. Azért, hogy ezzel hozzájáruljunk egy kicsikét ahhoz a munkához, ami a mi kötelességünk vagy szolgálatunk, hogy jobban értsük, jobban lehessen érteni, hogy mire való a népszámlálás vallási kérdése, milyen eredményeket hoz, milyen lehetőségeket rejt magában, és hát együttműködve a KSH-nak a kiváló kollégáival, én nagyon, nagyon remélem, hogy itt legalább az értelmiségben lesz egy kis pontosítási lehetőség a témára vonatkozóan.